testvéreim, a most következő ige hirdetésem igéje a János írása szerinti evangélium 8. fejezetéből 2 vers, a 32. és a 36. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Kedves testvéreim, az önismeret súlyos hiányáról tanúskodik az, ha valaki kimeri mondani ezt a mondatot, hogy én szabad ember vagyok. Mint ahogy itt a zsidók megsértődtek, amikor Jézus beszélt a földszabadulásukról, de úgyis nekünk ilyenre nincs szükségünk, mi Ábrahám fiai vagyunk, és Ábrahám óta szabad nép vagyunk. Közben fizették szépen az adót a római császárnak, akinek az igájában éltek, és saját előítéleteiknek, gyűlöleteiknek a rabságában voltak belülről, de se a külső rabságot, se a belsőt nem akarták elfogadni, megsértődtek. Mi szabadok vagyunk. Hát azért mondom, testvéreim, hogy közöttünk is nem valami nagy önismerettel rendelkezik az, aki elmeri mondani ezt, hogy én szabad ember vagyok. Szeretjük a szabadság illúzióját, ringatjuk magunkat abban az illúzióban, hogy mi szabad emberek vagyunk, de valószínűleg azért ringatjuk magunkat ebben, nehogy el kelljen kezdeni egy szabadságharcot önmagunkkal szembe, egyéb tényezőkkel, megkötöző erőkkel szembe, inkább bele ringatjuk magunkat abban az illúzió, hogy én szabad ember vagyok. Találkoztam cigarettásokkal, ivó emberekkel, azért én akkor teszem le a cigarettát, amikor akarom. Csak hát éppen nem akarom. Vagy én akkor teszem le a poharat, amikor akarom. De hát most még nem akarom. Majd ha akarom, akkor én leteszem. Tehát az emberek szeretik magukat ringatni ebben az illúzióban, hogy én szabad ember vagyok. Hát nem vagyunk szabad emberek. Legfőjebb, legjobb esetben elindultunk a szabadulás útján, és néhány lépést tettünk már a szabadság felé. Egyszer így fogalmaztam az ember létet, hogy ketrecekben élünk, mint az állatkertben a különböző állatok. Ketrecekben élünk, és eközben szabadságra vagyunk ítélve. Elfogadod-e testvérem ezt a meghatározást? Ketrecekben élünk, de közben szabadságra vagyunk ítélve. Sorsunknak és egyéb tényezőknek a ketrecei között, a rácsai mögött élünk, de bennünk van valami ítélet, ahogy ez tűrhetetlen. Nem ez az igazi élet. A szabadság volna az élet. Ez a feszültség, hogy ketrecek között szabadságra vagyunk ítélve. Ez az emberi szituáció. És itt mindjárt tisztázzuk azt, testvérek, hogy persze a sorsunk is bizonyos ketreceket jelent. Azt, hogy férfi vagyok, nő vagyok, magyar vagyok, és a 20. században élek, Budapesten élek, és így tovább, ebben a foglalkozásban, abban a családban. Hát ez mind-mind sorsunknak a ketrece, és hát ezek meghatározzák az életünket, de itt kezdődik az igazi önismeret, hogy a sors ketreceinknél súlyosabb tényező a gondolkodásunknak a ketrece, amiben élünk. Kettős rácsrendszer mögött élünk. A sorsunk is döntően meghatározza létünket, de a sorsunknál jobban meghatározza létünket a gondolkodásunk. Itt kezdődik a elmélyülés az ember lét titkában. Elfogadod-e ezt, testvérem? Csak egy nagyon egyszerű, szépséges, bibliai példát mondok. Ismerjük Munkácsi Mihály csodálatos festményét Jézus Pilátus előtt. Jézust megkötözve viszik oda Pilátus elé. Pilátus pedig kényelmesen ül a római helytartó karosszékébe emeldégyen. Két ember, az egyik megkötözött, a másik élet-halál fölött rendelkezik. Na de hát nagyon jól tudjuk, hogy Jézus szabad volt. aközben és miközben a kezét megkötözték. Pilátus pedig egy szánalmasan megkötözött ember volt, miközben ott trónolt a helytartónak a székében. Tehát nem a sors a végső tényező, valahol lejjebb van a szabadság probléma, legalábbis bibliai értelemben felszínesedtek ezek a fogalmak a politikai életben, a tudományos életben, a szabadság, az igazság. Rabjai vagyunk ennek is, ennek a gondolkodásnak is, olyan felszínesen gondolkodunk szabadságról, igazságról, megismerésről. Éppen ez a dolgunk, most egy kicsit mélyebbre hatoljunk ezekben. Tehát ezt kell megtanulnunk, majd az egyik alapvető lecke, hogy nem a sorsunk rácsai azok az igazi rácsok, amik mögé be van zárva az életünk, hanem a tulajdon gondolkodásunk. Az elmúlt hetek egyik találkozásából, beszélgetéséből mondom, találkoztam valakivel, és a beszélgetés során kiderült, hogy egy félelmetes én képe van, ami kialakult gyerekkorában. Egy több gyerekes anyáról van szó, és elmondott azt, hogy fiatal leány korában a fiúk csúfolták, nem vagy szép, téged senki nem fog szeretni, értéktelen valaki vagy, és ő elfogadta ezt az ajánlatot, amit tettek neki az önkép kialakítására, az én kép. Kialakult benne ez a kép, hogy én csúnya vagyok, értéktelen vagy, engem nem lehet szeretni. És ténylegesen úgy csinálja a dolgot, ez az egészen fantasztikus dolog, hogy ha kimondja valaki, hogy engem nem lehet szeretni, akkor valahogy tényleg nem lehet szeretni. Valahogy kiváltja az ellenállást, az ellenérzéseket, megpecsételi a maga sorsát, és látott ezen az asszonyon, hogy elmúlnak az évtizedek az életéből, és ez a gyerekkori pecsét, vagy ketrec, vagy vasrács, vagy mi, ami mögé bezárta magát, amivel elpecsételte magát, ez sokkal-sokkal erősebb, mint a sorsa. A sorsán igazán változtathatnak, kezibe vehetné, sok mindent tehetne, de nem tehet semmit, mert az én képe, a gondolkodása, az rácsok mögé zárta őt, és nem tud szabadulni ebből a kötözöttségből, amivel önmagát kötözte meg. Most egy gondolatot még arról tessék, hogy mi a különbség a szabadság és a zabolátlanság között. Mert a zabolátlanság is szabadságnak tűnik, pedig nem az. Lényeges különbség van a kettő között, és itt megint azt mondom, hogy nem formális különbség van, hogy a szabad ember az hát azért mégis tiszteletbe tart bizonyos minimális társadalmi normákat, zabolátlan pedig semmit. Nem ilyen formális a különbség az én megítésem szerint, hanem az a igazi különbség, hogy a szabad embernek belül, egészen belül a létében van valami tartalom, valami lendület, valami irány, valami cél, és a szabadságát ez irány, a lendület vonalán éli meg, van valami, ha netán megkötözné a sorsa, vagy a társadalomnak a regulája, akkor az a belső pozitív valami, az élet, az igenis áttöri a rácsokat, áttöri a kereteket és megéli magát. De a lényeg itt az, hogy belül van valami, amit meg lehet, meg akar élni. Ezzel szemben a zabolátlan emberre azért, hogy semmi nincs bent. És ezt a belső ürességet, hogy semmi nincs, ez úgy éli meg, hogy ez azért van, mert a társadalom nem enged engem élni. És akkor rugdossa fel a társadalom normáit, és akkor mi van, ha nincs belül tartalom? Vannak fiatalok, vannak emberek, akik felrúgják a normákat, és attól még se szabadok nem lesznek, se élni nem kezdenek igazán. Tehát itt ezt a különbséget tegyük meg, testvérek, hogy az a szabad ember, akinek van mire szabadnak lenni, van miből szabadnak lenni, akinek van az életében tartalom, és azt éli meg, ha lehet botránkozás nélkül, ha kell időnként egy kicsit tárgyít a rácsokon, egy kicsit tárgyít a társadalmi kereteken, de azért, mert van egy pozitív tartalom, amit meg akar élni. Az abból láttal ember a semmi feletti dühében szétrúgja a kereteket. Na, testvéreim, a következőkben erről mondok még valamit, hogy megismeritek az igazságot. Érzitek, hogy ezek a szavak, amiket most itt az evangéliumban hallunk, ezek tényleg nem annyira vallásos szavak, ezek ma már politikai, társadalmi, tudományos szavak, szabadság, igazság, megismerés. Hát itt arra szeretném emlékeztetni a testvéreimet, hogy itt is egy bizonyos kötöttségben, igézetben élünk. A szavak beszűkültek, és pedig egy ilyen nemes felkiáltással, hogy természettudományosan gondolkodunk, igazság, szabadság, megismerés. Nem veszük észre, hogy beszűkültek a dolgok, a megismerésnek egy bizonyos folyamatát tekintjük megismerésnek, az igazság egy bizonyos ellenőrizött esetét tekintjük igazságnak, a szabadságnak egy bizonyos politikai meghatározását, éti szabadságnak, és ebből ki kellene jönni, testvérek, ezek rettenetesen beszűkített dolgok. A megismerés mérhetetlenül több, mint az, amit a mikroszkópokkal, a lombikokkal csinálunk, méricskélünk. Holott ebben az igézetben élünk, hogy az a megismerés, hogy a lombikok fortyognak, és a mikroszkóp működik és kinagyítja a dolgokat. A megismerés mérhetetlenül több, és az igazság mérhetetlenül több. A saját gyakorlatomból mondok ilyen példát, hogy beszélgetek valakivel, tegyük föl egy ilyen lelkigondozói beszélgetést, folytatok valakivel, és bennem bizseregnek a nagy könyveknek az igazságai, hogy hogyan lehet megismerni a szavaiból, a szavai mögül azt az embert, akivel beszélgetek. A nagy könyvek bizseregnek a tilalmak, hogy nem szabad beleszólni, nem szabad beleavatkozni, csak mondja, és így tovább. És miközben hallgatok a nagy könyveknek, pszichológiának, pszichiátriának, a tudományának, és hallgatok, és beszélgetek, egyszer csak beüt, de ténylegesen szinte beüt egy evidencia élmény, hogy most abba kell szakítani, abba kell hagyatni vele ezt a mese sorozatot, amit mesél önmagáról, most be kell avatkozni. Holott a nagy könyvek esetleg azt mondja, nem szabad ilyet, nem szabad csinálni. Az emberbe fölébred egy evidencia élmény, de most kell valamit. És testvéreim, ez az evidencia élmény, ez az igazság megtalálásának egy lehetősége. Hát ezt persze azok értik, akik akadémiákra járnak és komolyabban foglalkoznak a megismerés útjával, de igazán mondom mindegyik őtöknek, testvéreim, hogy van más lehetőség az igazság eljutására, nem csak a lombikok, a filozófiai logikus következtetések. Például mondom ezt az egyszerű dolgot, amit átéltem ezekben az időkben, hogy evidencia élmény. Egyszer csak vakító világossággal megjelenik egy igazság. Nem tudom bizonyítani, nem tudom ellenőrizni. És teljesen bizonyos vagyok, hogy ami most így fölvillan, bevillan gondolkodásomban, az igazság. Hát amikor Jézus azt mondja, hogy megismeritek az igazságot, akkor nem azt mondja, hogy a mikroszkópok útján fogtok majd csodálatos dolgokra eljutni. Nyilván ez is hozzátartozik, de ez egy szűk metszete a tágas igazságnak, amire itt lehet eljutni. Én úgy érzem, úgy értékelem, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy megismeritek az igazságot, akkor ilyen evidencia élményekre utal. Bizonytalanok vagytok, töprengtek, imádkoztok, őszintén keresitek az igazságot, és egyszer csak belé hasít a gondolkodásokba egy élmény, egy bizonyosság, amit bizonyítani nem lehet, de megszápolni sem, mert annyira bizonyos vagyok felőle. Ismeritek-e ezt? Ha nem, akkor egy kicsit tágítsátok a dolgaitokat, és ne csak a mondom, a nagy könyveknek higgyetek, és a lombikoknak, és a műszereknek higgyetek. Az életnek a végső igazságait nem lehet kikövetkeztetni logikával, kikövetkeztetni műszerekkel, kimérni. Az életnek a legvégső igazságaira ráeszmélni lehet. Azt mondja Jézus, ti így ráeszméltek a végső igazságokra, és ezek az igazságok szabaddá teszik az életeteket. és hozzáteszi a végén azt, hogy a fiú által lehetséges az út. Aki Jézus Krisztussal keresi a kapcsolatot, aki a maga, hogy úgy mondjam, racionalisztikus, természettudományosnak, tudományosnak kikiáltott, de alapjában bekorlátozott gondolkodását kitágítja a Jézus szemléletének, átélésének a tágasságára, az éli át azt, hogy evidencia élőnek szerez, rá eszmél a dolgokra, és rendi teretlen bizonyosságokra jut el. A fiú megszabadít titeket, a fiú segít el arra, hogy megismerjétek az igazságot. Most néhány gondolattal szeretném ezt szemléletessé tenni, mert a lényeget ebben elmondottam. Jézus Krisztus az út az igazsághoz. Jézus Krisztus az út a szabadsághoz, a megismeréshez. Ő benne nem az eddigi igazságokhoz plusz még valamilyen új igazságok jönnek. Ő benne az igazságok új rendszere, új minősége, új szintje, magasabb szintje tárul föl előttünk, és ezzel együtt a megismerésnek egy új szintje, egy új tágassága tárul föl előttünk. Ez az ő gazdagsága. Nem tartalmilag adatszerűen X igazsághoz Y igazságot még ő hozzáad, és akkor gazdagabbak leszünk. A rétegeződését gazdagítja meg a létünknek. Egy ideig mozgunk a természettudományos tapogatózásoknak a síkján, aztán ő fölemel minket egy magasabb szintre, egy magasabb megismerés által magasabb rendű igazságokra. Mik ezek, ebből mondok most néhányat. Hogyan lehet megismerni, mit lehet megismerni, miféle szabadságra lehet eljutni. És ugye az első tételnél mondom azt, hogy nem csak mi vallásos hívő emberek, papok, teológusok jutunk el persze. Hát Jézus ítéletet hozott a teológusokra, papokra, főpapokra, és a kicsi gyermekeknek, egyszerű embereknek jelentette ki az igazságot. Hát az ilyen egyszerű lelkek tulajdonképpen a színészek, a művészek, az igazán szellemi emberek. És most József Attilától szeretnék négy sort idézni, ami szerintem ugyancsak a halhatatlan, a zseniális sorok közé tartozik. Amikor Freud 80 éves volt, akkor írt egy verset, és abban van egy ilyen négy soros versszakasz. Már nincs benned a régen talpadba tört tövis, és most szívedből szépen kihull halálod is. Hallgassuk még ezt a négy sort. Már nincs benned a régen talpadba tört tövis, és most szívedből szépen kihull halálod is. Zseniális négy sor, az egész emberlét benne van szerintem. Az első fele a talpunkba tört tövissel való küszködés, a másik fele a halállal való küszködés, a halál közeledése, félelme. Csodálatos kép ez a talpadba töltöm is. Ha gyerekkorunkban mezitláb járkáltunk meg, és ismerjük ezt az élményt, hogy tüskébe lépünk és beletörik a tövés, akkor tudjuk, hogy minden lépésen belesajog a talpunkba töltöm is. Hát József Attila zseniálisan érezte meg, hogy gyerekkorunkba, talpunkba tölt valami tövis. Az anyámtól nem kaptuk meg azt a szeretetet, amit annyira óhajtottunk volna. Nem volt pénzünk ünneplő ruhára, amikor az iskolába ünneplőbe voltak, egy saját személyes élmények. És egy kiábrándulás, és hányféle tövis törik bele a talpunkba, és egy fél életen át, vagy még tovább is, a talpunkba tövis kínozza minden lépésünket. Már nincs benned a régen talpadba tört tövis. Ez a szabadság, ez a szabadulás. Amikor már nem fáj az, ami egy életen állat, évtizedeken át végig kísért. Itt gondolkozzatok, testvérek, hogy hol van még ott a talpatokon a tövis, ami beletölt valamikor, gyerekkorban, vagy később valamikor, és megkínozza minden gondolatokat, minden lépéseteket. Jézusnak a szabadító munkája, kihúzza, begyógyítja ezt a talpunkba tört töviskésednek a cseppejét. De ha végeztünk a múltunkkal, akkor kezdődik a jövővel való küszködés, a halál. És most szívedből szépen kihull halálod is. Ha teológizálni akarok, akkor ezt a négy sort így magyarázom, hogy Isten bocsánatából élünk, és ezért lassan-lassan megtanulunk megbocsátani. Mert hát ez a talpunkba tört tövisnek a gyógyulása, hogy megbocsátom annak, aki tüskét tett a lábom alá. Megbocsátom annak, akinek a nyomorúsága miatt szenvedek éveken, évtizedeken át. Ahogy nekem Isten megbocsátott, én is megbocsátok. Ha a bocsánat isteni valósága igazán átélés lesz, akkor megszűnik a talpunkba tört töviseknek a fájdalma. Ne azt kívánt, hogy aki megbántott, az jöjjön és bocsánatot kérjen tőled. Vagy a világ kiküldője, hogy neked van igazad, és gyalázatosan viselkedett az a másik vert. Ne ilyeneket kívánj! A bocsánatot kér Istentől a tulajdon életedre oly erővel, hogy ez kimossa valósággal a talpunkba tört töviseknek a fájdalmát. És a másik pedig szépen kihúl szívünkből a halál, Krisztus feltámadott. Egyre inkább valóság lesz az, hogy nem lehet az embert megölni, nem lehet meghalni igazán, csak levetkőzni lehet. Halni, meghalni nem lehet. Kivetkőzni lehet ebből a testből, de az élet, ami bennünk van, az Istentől való élet. És kihúl szépen szívünkből a halál félelmet. Aki ezen a folyamaton megy át, az a föld szabadulás útján jár. Mivel József Attilának négy sora, milyen hallatlan mélység. Már nincs benned a régen talpadba töltöv is, és most szívedből szépen kihúl halálod is. Ez az egyik fogalmazása ennek, hogy Krisztus megszabadít. A második fajta megfogalmazás, így mondom, hogy testvéreim, mi mindnyájan végzetesen szerelmesek vagyunk önmagunkba. Szerelmesek vagyunk önmagunkba, féltjük önmagunkat, dédelgetjük önmagunkat, pótolhatatlannak tekintjük önmagunkat, állítjuk önmagunkat, rá erőszakoljuk önmagunkat a másik emberre. És ez bizony nyomorult kötözöttség. Rapság, az önszerelemnek a rácsai, a legvastagabb botrácsok, amik mögül nem tudunk szabadulni. Szerelmesek vagyunk önmagunkban. És ha egy kicsit megkapirgáljuk ezt a dolgot, akkor kiderül, hogy nagy részt azért vagyunk szerelmesek önmagunkban, mert bizonytalanok vagyunk önmagunk felől. Valami értékesnek szeretnénk állítani magunkat, de nem vagyunk biztos, hogy tényleg értékesek vagyunk-e. Egy belső bizonytalanság van mi bennünk, és ezt a belső bizonytalanságot rekompenzáljuk, ellensúlyozzuk, úgyhogy erősködünk, hogy dehogy mi milyen nagyon értékesek vagyunk. És idegesek vagyunk, hogy miért nem ismerik el a többiek, hogy milyen értékesek vagyunk. És ez a belső bizonytalanság másfelől süketekké vaskká tesz a többi emberek felé. Annyira tele vagyunk önmagunkkal, hogy csak magunkat halljuk. Mikor a másik beszél, akkor is magamat hallom. Elmondja, hogy neki hogy fáj, és akkor más, de nekem hogy fáj, ha te tudnád, hogy nekem hogy fáj. Hogy ő boldogtalan, na de ha tudnád, hogy én milyen boldogtalan vagyok. Annyira tele vagyunk önmagunkkal, süketek vagyunk egyszerűen a másikkal. Reális kapcsolatba kerül, hogy meghalljuk, meglássuk a másik embert. Tehát itt van a második terület, vagy a másik megfogalmazás, ahogyan Jézusnak föl kell szabadítani a minket. Itt is meg kell ismerni az igazságot, ezt a fájdalmas igazságot, hogy én végzetesen szerelmes vagyok önmagamban, mindnyájan. Végzetesen szerelmesek vagyunk önmagunkban, és ebből bizony nem szabadít meg. Sem marxizmus, se egzisztencializmus, semmiféle izmus, ebből egy élő személy Jézus Krisztus szabadít meg, aki felé áttevődik a szerelmemnek a súlypontja, és akiből visszasugárzik egy kiegyensúlyozott értéktudat, hogy ki vagyok. Szégyenemmel, talentumaimmal együtt ki vagyok. Hát itt van a második megfogalmazása a megismerésnek és a megszabadulásnak. Meg kell ismerni, hogy mennyire szerelmes vagyok önmagamban, és mennyire nem tudok ebből szabadulni, milyen rejtek útjai vannak. Van úgy, hogy valaki tűzre adja a testét, csak azért bizonygassa, hogy az ő önszerelme milyen valóságos, és itt az a borzasztó, bonyolult varga betűket tesz meg a lelki élet azért, hogy ezt az önszerelmet melengedhesse, igenelhesse. Ebből nincs más szabadulás, csak a Jézus Krisztus szerelme. És az onnan visszasugárzó, eligazodott érték, tudat, hogy ki vagyok én. A harmadik megfogalmazást így mondom, sokan szokták mondani, az igazi szabadság nem csak valamitől való szabadulást jelent, hanem valamire való szabadulást. És azt mondja, mind a kettő igaz. Valamitől is szabadnak kell lenni, hogy valamire is szabaddá lehessek. Mitől? Ez megint a saját fogalmazásom, lehet, hogy másnál másként van. Ahogy az ember fölött múlnak az évek, évtizedek, kitisztázódik, hogy tulajdonképpen mitől kell szabadnak lenni. Én így fogalmaztam saját tapasztalataimat, hogy szabadnak kell lenni a félelmektől és az ambícióktól. A túlméretezett félelmektől és a túlméretezett ambícióktól. Aki fél, az természetesen nem szabad. És akinek túlságosan nagy ambíciói vannak, az természetesen, hogy nem szabad, mert akkor igazodni kell, ahhoz falkot kell nyalni, sok mindent kell csinálni, ha valakinek nagy ambíciói vannak. Valamitől szabadnak lenni. A félelmektől és az ambícióktól kell szabadnak lenni. És valamire szabadnak kell lenni. Ezt a valamire, ezt megint kettős fogalmazásban mondom. Szabaddá kell lenni a küldetésünkre, a feladatunk végzésére, a munkánkra. Az egyik rész nagy terület, a másik szabaddá kell lenni az emberi kapcsolatokra. Olyan emberi kapcsolatokra, amikben már tényleg nem arról van, hogy hagyd már abba, hogy én mondhassam neked az evévet. Hát igaz emberi kapcsolat. Most én pihenek és te mondod, aztán te pihensz és én mondok. Szabaddá kell lenni szép, igaz emberi kapcsolatokra. Na, testvéreim, összefoglalom ezt a gondolatmenetet. Három ilyen egyszerű dolog, ismétlés, összegezés. Az első tehát ez, hogy a sorsunk is megkötöz kétségtelen, de a gondolataink sokkal jobban megkötöznek. Az első nagy igazság. A gondolatainkkal még csak bírhatnánk, ha nekifognánk egy szabadságharcnak. A sorsunkat aztán majd okosan el tudjuk rendezni. Nem a sorsunkkal, a gondolatainkkal van baj, az első gondolat. A második az, hogy a lázadásos kitörések a sors kötöttségekből nem megoldás. Az igazi megoldás, hogy belülről szabadulunk föl, a fiú megszabadít. Ez az igazi megoldás. Ez a harmadik tehát, hogy Jézus Krisztusban tartalmat kap az életünk, a végső tartalmat, a szeretetet megkapja. És ezt a krisztusi tartalmat megkapja az életünk, akkor a sorskötöttségekben is már szabadság élményei vannak. És még a sorsát is tudja átrendezni azokkal az isteni erőkkel, amiket az Isten szeretete egyúttal ad minélkünk. Eszembe jutott a híres kép, híres hasonlat, állítólag valahol valamelyik temetőben történt, hogy felállították a sírkövet, elérték a keretet, és akkor arra rátettek egy kőlapot, de nem vették észre, hogy beleesett a földbe egy vadgesztenye, és az ott a sírkő alatt ért, csirázott, és egyszer csak az a gyenge, semmi kis vadgesztenye kezdte emelni a sírkövet. gyönyörű kép a Krisztus szabadításáról. Minőséget lát, gravitáció a sírkőnek a súlya, ez az egyik tényező. A másik tényező az élet, ami kicsi, csira, semmi, és mégis csöndes bontakozásával az élet a sírkövet fölemeli. Itt van a te életedben is gravitáció, meg sors, meg állás, meg család, meg mindenféle sírkövek, amik nyomják az életedet. Ez is keserves dolog, amikor kő alatt van valakinek az élete. De a döntő kérdés még az, hogy a csíra ott van-e a kő alatt. És ez az ige erről beszél. A fiú adja azt az élet csírát, ami megemeli a sírkövet. Áldjon meg Isten minket, hogy ne a sírkővel lázadozva adakozzunk, hanem legyen az imádkozás azt a magot, azt az isteni magot, elevenítsd meg, ami ott van bennem, elevenítsd meg, és akkor megemeli a sírkövet is. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.